Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 50-es számú énekével. 50-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
mai istentiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áld meg minket, ragyogtasd felénk a Te orcádat, hogy megismerjék a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet. Az igazi világosság, és aki szereti az ő atya fiát, az marad a világosságban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújts ki hatalmas jobbodat segítségünkre. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Péter második levelében, annak első fejezetében a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. ezért egészen bizonyosan tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmentették, halászállt a bokrokra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jövőjén. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön is van két bizonyságtétel. Először hallgassuk meg Petilláni Enikőnek a bizonyságtételét, utána pedig Kis Máté fog bizonyságot tenni.
Mondani valam, hogy egy néhány sor verset is, ha jól lassak fel, de Levicki Gyula az a 1800-as éveknek a második felében élt, és a Magandók című vers az nagyon hosszú, és ezért csak néhány pici részletet olvasnék fel, de nagyon ideillik. Rossznak mondod a világot, dőresége bosszúságod, siratod az élet álmát, földi gondok durva jármát. Nem tudod, mi nyomja a szíved, semmiségek üdvözítnek. Hogy jön, nem tudod, csak érzed, hogy a bűnös, bűvös élet, mely ma szennyes, ronda börtön, holnap édenkertje rögtön. Ma a békét áhítod, s holnap küzdve élni jobb. Ember, önző vágy vezérel, bánatával, örömével ezt az undok szép világot sorsodon átnézve látod. Hogyha gondok elcsigáznak, a világot éri vádad, s ha örömre jó szíved, nincs-e fölnőr semmi szebb. Azt hiszem, hogy mindenkinek ismerős az az érzés, hogy mennyire az ember a hangulatán, a lehet saját lelki alapotán keresztül látja a világot. Hogyha valami öröm ér, akkor úgy érzi, hogy mindenki, aki szemben az utcán, az mosolyog, és amikor meg nagy bánata van, vagy valami nyomja a szívét, akkor visszamenőleg is mindent átértékel, és minden rossz, ami a múltban is valaha történt vele. És hadd mondjak most erre egy példát. Volt nekem egy kedves ismerősöm, majd, hogy nem barátom, munkakapcsolatban is voltunk, aki nagyon magányos volt, egyedül élt, és hívtam én többször, vagy kétszer itt megfordult a templomban is, ha jól emlékszem, még egy karácsonyi csendes napon is, és amikor volt Bólis Miklósnak az evangelizációs hete, akkor is elhívtam. Egy napon el tudott jönni, éppen akkor Bólis Miklós beteg volt, és Pocsai Sándor hirdette az igét, de ő is nagyon élő igét tudott nekünk mondani. Eléggé, hát nem zárkozott el az a barátom tőle, de azért elég kritikus volt mindennel szemben. Aztán eljött az idő, amikor úgy érezte, hogy úgyis végleg magára maradt, szépen berendezte az életét, lovat vett, elrendeződött, és úgy nézett ki, hogy minden rendben lesz. Amikor csak lehetett, azért hívtam közös programokra, együtt voltunk elég sokat. Aztán most októberben megismerkedett valakivel, és felragyogott rá az ég, együtt voltak. Én meg úgy éreztem, hogy innentől kezdve nem nagyon avatkozhatok másnak a magánéletébe, kicsit visszahúzottam. És bár gondoltam arra, hogy a karácsonyi csendes napra eltűnöm, de úgy voltam vele, hogy most nem alkalmas erre az idő. És ez a barátom, ez múlt héten öngyilkos lett. Mert amivel nem tudtam, és sokan nem tudtak, ez a valaki, aki bekapaszkodott, ez ott hagyta, és úgy érezte, hogy ez a megoldás. És azóta is gondolkodom, mit kellett volna másképp csinálni, hiszen az ember nem mindig avatkozhat, tehát valahogy meg tudja mutatni a dolgokat, de hogy mi az a határ, amikor még erőltetni kell, mikor nem. János evangéliának a 6. része volt most a református útmutató szerint a a hát igénk, és ott van az ugye, hogy én vagyok az életnek kenyere, és ugye folytatja is, hogy ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyik belőle is meg ne haljon. És akkor itt van az a rész, hogy mi az, amikor az ember meg tudja mutatni a kenyeret, kínálja a kenyeret, kínáljuk eleget a kenyeret, és mikor van olyan rész, amikor már a szájában nem lehet tömni valakinek ezt az élő kenyeret, tehát ráérőszakonak senkire nem lehet, hogy meddig tart a felelősségünk, mikor lehet mondani Isten igéjét. És akkor ebben ugyanebben a János evangéliumában van az a rész is, hogy senki nem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja őt. És itt van az a rész megint csak, amikor lehet, hogy én most nem avatkozhattam valakinek a magánéletébe, viszont imádkozni továbbra is imádkozhattam volna. Értem, mint hogy az elején, amikor úgy éreztem, hogy baj van, akkor meg is tettem. De amikor emberileg úgy tűnt, hogy most sinem van, most minden rendben van, akkor az ember úgy megrangyul, meg van más ima téma is, meg fontosabb, meg sürgetőbb dolgok. De ez innentől kezd most már helyrehúzhatatlan, mert ő a rosszabbik utat választotta, és ha még nincsen kapaszkodója, az ide juthat. Hát mondjam el azért a másik részét is, hogy milyen kegyelmes és irgalmas a mennyei atyánk, hogy nekünk a családunkban is, ugye minden gyerekünk hallja egész pici kora óta az igét, és valaki már megtért, és valaki még nem. De most a fiam egy hónappal az államvizsgája előtt volt olyan lelki állapotban, nem az államvizsga miatt, mert egyébként jól tanul, hanem magán életéből kifolyólag, hogy nagyon-nagyon mélyre került, és ahogy ő ezt múlt héten nekünk elmondta, ő részletesen elmesélte, annyira mélyre, hogy ez nem csak egyszerűen egy sivárföld volt a lelke, nem csak felszántva volt, hanem is sóval is behintve. És tudta ő nagyon jól, hogy hova kéne kapaszkodni és imádkozni, de ezt nem tette. És én úgy engedtem meg december végén, hogy csak imádkozni tudtam érte, mert tudtam, hogy így nem ér el a kezem, és nem tudok semmit sem tenni, és nem tudom megoldni semmitől. De hatalmas volt az Isten, mert lehajlott hozzá, és állal ő az Úrnak, hogy semmi hülyeséget nem csinált, hanem függetlenül a barátnőjétől egy napon belül adták át az életüket az Úrnak. Olyan helyzet, amikor azt mondta, hogy egy fél órával ezelőtt még nem gondolta volna, mert egyszerűen azt mondta, hogy ő semmire nem képes, a kezét se tudja visszatenni. És olyan a Ranka lányom hívta, és azt se tudja, hogy mit mondott a telefonon, de ő csak azt mondta, hogy egyszer együtt csak felerült az ég, és minden megvilágosodott előtte. Aztán ugye ebben majd ő is egyszer fog beszélni, de ez a tragédia, amit a barátomat érte, ez lehetett volna a mi családunkban is. És nagyon sokaknak az ismeretségi körében előfordulhat. Úgyhogy ezért mondtam el, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor kell azt az élet kenyerét kínálni, mikor kell imádkozni. Úgyhogy hát ennyit tudtam utána.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és nagyon békességet nektek ebben, és akik körülötte éltek ennek a barátotoknak, annak tegyetek bizonyságot a élő Úrról. Máté bizonyságtételét hallgassuk.
Erős várom Istenünk. Erős várom. Alapvetően már múlt héten szerettem volna egy bizonyságtételben elmondani egy nagyon pozitív és nagyon mély megtapasztalásomat. Én hívő családban nőttem fel, és amikor a megtérés küszöbénél voltam, vagy a megtérés előtt voltam, akkor a sátán nagyon komolyan támadott engem olyan gondolatokkal, hogy ha én megtérek, akkor elveszítek minden körülöttem lévő barátot, minden körülöttem lévő jó barátot, akik tulajdonképpen a családtagjaim. Fiatalon hajlamos voltam azt is kimondani, hogy igazából az ember a családját nem választhatja, de a barátjait igen. És nekünk volt egy olyan baráti társaságunk, ilyen tizenévesen, amiről azt hittük, hogy ez egy testvéri, szinte testvéri szövetség. És a sátán ezzel támadott, hozott olyan gondolatokat a megtérésem előtt, hogyha én igent mondok Istenre, akkor mindent elveszítek. És emlékszem, most így visszagondolva, persze az ember azt mondja, hogy fú, hát ez hogy gondolhattam ilyeneket, de emlékszem, hogy engem ez párszor megtántorított abba, hogy mélyebben engedjem, hogy az Isten átformálja az én szívemet, mert jobban ragaszkodtam a világi barátaimhoz. Aztán, amikor az én életem is egy mélységbe került, akkor nem foglalkoztattak már ezek a kérdések, és elfogadtam az Úr Jézus kegyelmét. és átformált az én életemet, és az volt az érdekes, hogy az a baráti kör, akit én akkor a testvéreimnek hittem, kiderült, hogy igazából csak a bűnben voltunk cinkosok. Igazából azt tartott minket egyedül össze, hogy ugyanazokat a bűnöket követtük el, és ebben jól éreztük magunkat, és egymásnak a vállát paskoltuk, hogy milyen jó emberek vagyunk, hogy mi megyünk együtt a bűnbe. És gyakorlatilag nagyon rövid időn belül az Isten lezárta azt a kaput, kiszakadtam abból a baráti társaságból, utólag talán mondhatom azt, hogy hálát adhatok érte. De amit el akarok mondani, az az, hogy két hete körülbelül, vagy másfél hete, most nem tudom pontosan az időpontokat, a feleségem lerobbant, a kocsival történt egy probléma, és én Budapesten voltam fönn, és hát nagyon rám terhelődött ez a dolog, hogy hát most én ott vagyok fönn Pesten, ott ül a gyerekkel a kocsiba, és nem tudok neki segíteni, ott van egy parkolóban, és hadd mondjam el azt, hogy olyan hálás voltam Istennek azért, hogy igazi testvérekkel vett körül, tehát nem olyan testvérekkel, akikkel a bűnben megyünk együtt, hanem olyan testvérekkel, akik a lelki testvéreim, és nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy gyakorlatilag Budapesten vagyok, nem tudok semmit tenni, de Isten mindent elrendezett a testvéreimen keresztül. És nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy az én tudtamon kívül igazi barátokat, igazi testvéreket adott, akik tudom, hogy hordoznak akár imádságba, akiket én is tudok hordozni imádságba. És ezt azért akartam elmondani, mert lehet, hogy vannak olyan emberek, akik a megtérés előtt állnak, és lehet, hogy van valami, amivel sakban tartja őket a sátán. Nekem ez a barátok voltak sokáig. Hogy ne higgyük el a sátánnak a hazugságát, hiszen valóban igaz az, hogy az Isten sokkal többet tud adni. Köszönöm.
Isten azt mondja, hogy ha az ember elhagyja apját, anyját, házát vagy testvérét, akkor kap 100 annyit. Tehát Máté is valami ilyesmit tapasztalhatott meg. De azt hiszem, hogy sokan vagyunk így, akik engedtünk az Úr hívásának, és elengedtük azt, ami egyébként nagyon fontosnak látszott, az Isten sokkal többet adott helyette. De ez nem üzlet. Nem arról szól, hogy most elengedek valamit, akkor sokkal többet kapok vissza. Isten a szívünket vizsgálja mindig. Isten tiszteletünket folytassuk a 438-as számú énekünk eléneklésével. Készüljünk ezzel az énekkel az ige hirdetésre. 438-as ének. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes második könyvében, annak harmadik fejezetében, az első verstől a 15-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes második könyvéből olvasom a harmadik fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az úrangyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le a sarudat a lábadról, mert szent föld ez a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, teljel és mézzel folyó földre, a Kánaáni, a Hetita, az Emóri, a Perizzi, a Hívi, a Jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet Izrael fiait Egyiptomból. Mózes ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes ezt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szól Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Amen. Ez Isten is. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, néhányan voltunk Kárpátalján az elmúlt években, és találkoztunk egy emberrel, egy olyan emberrel, aki önfejön érte az életét, szembe került a törvénnyel, aztán bekerült a börtönbe, és itt a börtönben egy ember mellett megtapasztalta az Istennek a jelenlétét. Észrevette, hogy amikor elmegy el az emberhez, akkor mindig valami átjárja a szívét, valami furcsa dolog történik vele. És aztán ez az ember, aki egy magyar cigányember volt, kárpátaljai magyar cigányember, ott abban a börtönben hitre jutott. Az Isten megbocsátotta a bűneit. Volt bőven. És az Isten újjáteremtette, új életet élt, bent ott a börtönben. Isten új életet adott ennek az embernek, és ebben az új életben élte az életét, és amikor kiszabadult, akkor visszament az övéihez, ott a Kárpát-taljára, abba a cigány táborba, ahonnan elvitték őt a rendőrök annak idején, és vitték a börtönbe. És erre az emberre az Isten rábízott egy gyerekházat, ott azon a cigány táborban, azon a cigány telepen egy gyerekházat működtet, férfi léttére, és hát az asszony testvérek ezt rögtön észrevették, amikor elmentünk ebbe a házba, hogy milyen tisztaság, milyen rend van, hogy a plüssállatok ki vannak mosva, a plüssállatok tiszták, és karban van tartva az egész. Tessenek elképzelni, egy börtöntöltelék gyerekházat működtet Kárpátalján. Magyarországon nem kapna bizonyára engedélyt arra, hogy börtönviselt ember a gyerekek között működjön. de az Istennek még erre is lehetősége van. A mai igénk is egy ilyen tüzes szívű, de önfejű emberről beszél. Egy ugyanilyen emberről, aki az életét is, hogyha felolvasott ige szakaszunk előtti fejezetet nézzük meg, Mózes második könyvének második fejezetét, akkor látjuk ennek a Mózesnek a felnőtt életét, aki egyébként valóban különleges utat futott be, hisz gyermekkorában meg kellett volna halnia, de az Isten úgy intézte, hogy az anyja és a nővére úgy tudta intézni az ügyét, hogy eljusson a fáraó lányához, és a fáraó házában nevelkedett fel, annak ellenére, hogy meg kellett volna halnia. Hát ez az ember fölnevelkedett, a fáraó házában nőtt fel, de nem veszítette el a zsidó öntudatát. Ő tudta, hogy zsidó ember. Érdekes, hogy bennél a fáraó házában, nagyon előkelő körülmények között él, de nem feledkezik meg egyébként a népéről, és az sem kerül el a figyelmét, hogy a népe mennyire szenved. És persze ismeri a törvényt, tudja, hogy mit kap az, aki embertől, de mégis szétnéz, és amikor úgy látja, hogy úgy véli, hogy nem látja őt senki, akkor megöli azt a katonát, aki a népe egyik tagját sanyargatta, megütött, éppen verte. Bár meg tudja indokolni, de halálra méltó bűnt követett el. Mózes ott akkor bizonyára ezer indokot föl tudott hozni, hogy miért cselekszik így, de attól függetlenül halálra méltó bűnt követett el. A büntetés elől persze elmenekül, mert hogy nem akar meghalni, tudja, hogy a fáraó ezt nem bocsátaná meg neki, hogy egyiptomi ellen fordult éppen egy zsidó védelmében, elmenekül, a számüzetést vállalja, kimegy a pusztába, és így kerül el Midján földjére, ahhoz az emberhez, akivel egyébként már kezdődött ez a felolvasott ige szakaszunk is, Midján földjére kerül, Midján főpapjának, Jetrónak a lányaival találkozik, és így kerül aztán be a főpap házába, mert hogy egyébként segített a lányoknak akkor, amikor nehéz helyzetben voltak. Tehát így kerül Midján földjére, ahol aztán családot alapít, feleségül veszi a Cippórát, Jetrónak az egyik lányát, és gyermeket is szül, Gerson lesz az első fia Mózesnek, családot alakít, és ott gondolja leélni az életét. Arról nem tudunk, hogy egyébként ott Midján földjén mennyire foglalkoztatta őt az, hogy az Egyiptomban élő testvérei hogyan szenvednek, hogyan élik az életüket. Arról nem sokat hallunk, nem sokat tudunk, de az Úrnak terv van vele, és olyan megdöbbentő, hogy az Úrnak egy ilyen emberrel van terve, aki menekül, aki önfejű, egy elkényeztetett, kellemes körülmények között fölnevő ember, aki nem találja maga helyét, és ott elmegy idegen földre, ilyen embert választ ki, és hát bizony sok esetben sok fejvadász cég, aki nagy vállalatok, meg különleges cégek vezetőire keresnek embereket, vagy esetleg egy olyan különleges képességet, készséget igénylő feladatokra keresnek embereket, akik ebben a feladatban jártas kell legyenek. Biztos ezek a fejvadász cégek nem választották volna Mózest, vagy sok esetben azokat az embereket, akiket az Isten kiválaszt az ő szolgálatára, az ő küldetésére. Hisz azt látjuk, hogy az Isten általában a csonkákat, bonkákat választja ki. Azokat választja, akik a világ szemében senki, azért, hogy egyébként majd valamivé legyenek. Ilyen csonkák, bonkák lesznek aztán az Isten küldetésében, Isten akaratának végrehajtói. Tele van a Szentírás ilyen emberekkel. Ha Izrael népét nézzük, a királyaikat, az első királyuk egy szamarat kergető, az apja szamarait kergető fiú, akit úgy csíp fülön Sámuel és Kenfer Izrael királyává, ő lesz első királya Izraelnek. A második király sem sokkal külön, aki egyébként egy család legkisebb gyereke, aki pásztorkodással foglalkozik, nem méltó még arra se, hogy katonasságban menjen el, a bátyai már katonák, ő meg otthon a juhokat terelgeti. Mégis ő győzi le Góliátot, meg ő lesz Izraelnek a második királya. De nagyon sok szentírási embert láthatunk egészen az Új Szövetségig, hát a tanítványok serege sem egy kiváló emberek csapata, hisz egyszerű emberek, halászok, pénzváltók, olyan emberek vannak, akik egyébként a társadalomnak a periférián vannak, vagy éppen lenézetjei a társadalomnak, mégis velük alapozza meg Isten a keresztény egyházat. az a 12 apostol, akit ott összehív, az Úr még áruló is van közöttünk, ezt Júdást ismerjük, hogy 30 ezüst pénzét hajlandó volt elárulni az Urat, ő is a tanítványi seregnek a tagja, egyszerű halászok, pénzváltók, akiket lenéztek a zsidók, mert csalónak nézték a pénzváltót, mert a saját zsebre dolgozó embernek látták, korrupt embernek ítélték meg, ezért kirekesztették a társadalomból. Ilyen embereket hívott meg az Úr az ő szolgálatára, és jó látni azt, hogy valóban az évezredek során Isten ilyen csonkákon, bonkákon építi föl az ő országát, ilyen csonkákat, bonkákat hív meg a neki való szolgálatra. Hát sok szolgálja, sok-sok szolgálja van az Úrnak, akik a tőle elszakadt életükben egyszer csak találkoznak Isten jelenlétével, meglátják Istennek a fennhatóság, Istennek a fenségét, Istennek a mindenhatóságát, meglátják azt is, hogy kik ők valójában, és így lesznek aztán olyan elkötelezett követőivé, szolgáivá, hogy már a saját életük sem fontos számukra, tehát még az életüket is hajlandóak feláldozni az Istennek. Nagyon sok ilyen mártír élet van, akár az első századoktól kezdve, amikor a kereszténységet még nem fogadták el igazi vallásnak, sem hogy üldözendőnek ítélték meg a Római Birodalomban. Nagyon sok itt való keresztén halt meg, de az utána következő évszázadokban is, valakivel éppen arról beszélgettünk most a napokban, hogy az evangélium miképpen mozgott az egyetemes egyház idején, hogy most, mert hogy bizonyságot tettünk arról, hogy kik vagyunk, és akkor kérdezte, de ez egy exkluzív társaság? Tehát nem vagytok a nagy egyetemes egyháznak a részen, egy exkluzív csapat, ez a megtérteknek, a hívőknek a közössége? Hogy ez most egy új keletű dolog, és mondtam neki, hogy a világ történelemben mindig jelen volt az Isten evangéliumi igéje, mindig megszólított embereket, és ezek az emberek meg is jelentek alkalmasint. Persze az egyetemes egyházban könnyen eretneknek nyilvánították őket, és ami ezzel járt, hát természetesen meg is semmisítették, kivégezték őket, az életüket adták azért, mert az evangéliumot meghallották. Nagyon sok ilyen mozgalom volt az évszázadok során, a reformáció előtt is. De a reformáció után is nagyon sokan voltak, akik az életüket adták azért, hogy az evangélium mellett kiálljanak. Volt diktatúra bőven a világ történelemben, amikor nem tűrték el azt, hogy az állam által elfogadott és az állammal egyeztetett vallási tanokat, ha nem azokat vallották, de a szemben által könnyen börtönbe kerültek, vagy az életük bekerült ez. Hát ismerik az Imány Józsi bácsi történetét, de ismerik Bonhoeffernek a történetét is, akik a fasizmus alatt, vagy éppen a kommunizmus diktatúrájában fölálltak és azt mondták, hogy de az Úrnak nem ez a terve, az Istennek az az akarata, hogy. Csak azt mondták, hogy így gondoljátok, akkor menjetek be, mert nekünk ez elfogadhatatlan. És ők nem mondták azt, hogy jaj, bocsánat, akkor másképpen gondoljuk, akkor kiadunk egy másik nyilatkozatot. Nem, hanem elmentek egészen a halálig. Volt, aki az életét kellett, hogy adja azért, mert ő Krisztus megváltotja. Tehát nagyon sok ilyen önfeláldozó, hű bizonyságtevő volt lelkészek és laikusok között a diktatúrák idején, régen és ma. Isten tehát úgy látta jónak, hogy egy ilyen önfejű Mózest szólítson meg. Egy ilyen önfejű, a maga akaratát járó és határozott ember, aki úgy mondja, most akkor ott hagyom a fáraó házát és kimegyek a pusztába. De egyébként ebben az ige szakaszban is azt látjuk, hogy túlment a pusztán. Tehát ez is van önfejűségre, hogy megmond az, hogy hol szokták legeltetni a nyájat, hol van a legelő terület, de azt olvasom, hogy ő túlment, és így jutott el a Hóreb hegyéhez, így jutott el ahhoz a hegyhez, amelyen aztán az Isten, vagy amely előtt az Isten aztán kijelentette magát. Tehát így juthatott el Hóreb hegyéhez, a maga önfejűségével, a maga akaratosságával. Jó hallgatni a bizonyságtételekben, amikor megtapasztalatjuk az Úrnak milyen sok útja van, hogy embereket odahívjon magához. És valóban olyan sok önfejű, saját feje után járó ember van előttem, aki élte az életét, akinek megvolt az elképzelése a saját életéről, és egyébként még lehet, hogy illeszkedett is valamelyik egyházba, valamelyik szolgálatba, az egyház valamelyik szolgálatába, és ott maga önfejűségében csinálta és aprította a fát, nap után megfelelően sajnáltatva is akár magát, hogy mennyit szolgálok, én mennyit dolgozok, és hát ezt érdemlene én, kedves öreg néni, akit akit kiraboltak, van mindig előttem, amikor az utolsó szavai ezek voltak, hogy hát én harangoztam a templomba, én nyitottam a templomot, takarítottam, és ezt érdemlem én, hogy betörjenek hozzám és megöljenek. Ez jár nekem. És olyan megdöbbentő hallani ezeket az utolsó mondatokat, hogy valóban mi jár nekem. Mi jár nekem azért, hogy én szolgálok az Úrnak. Az jár nekem, hogy dicsőségben, pompában eljutok az életem végéig, és valami csodálatos halállal bekoronázom az életemet, és egy nagyon szép ravatalon, egy nagyon szép temetést rendeznek nekem, mert én megérdemelném. Hát nem erről szól a dolog, hogy én megérdemelnék valamit. Jó hallani ezeket a bizonyságtételeket, hogy az Isten nagyon sokféle úton vezeti az embert, még az ilyen konokokat, önfejűeket is, akik úgy gondolják, hogy megtalálták a helyüket valahol. Az Isten szeretné maga elé állítani őket. Olyan jó ezt az igét olvasni, mert valóban leírja azt, hogy az Isten miképpen szólítja meg az embert, miképpen bánik az emberrel. Azt olvassuk ebben az igében, hogy az Isten, amikor Mózes közeledik ez a csodához, mert hát ott hirtelen kigyullad egy csipkebokor, és a csipkebokor nem ég el, valami csoda történik, és akkor Mózes oda megy, és az Isten kiszól a bokorba, és azt mondja, hogy Mózes. Hát nevén szólítja az ember. És valóban erről van szó, hogy amikor az ember oda kerül az Isten elé, akkor a nevén szólítja meg. Azon a néven szólítja meg, amit megért az ember. Lehet egyébként, hogy úgy szólít meg, hogy Györfi Mihály, de lehet, hogy úgy szólít meg, hogy te hazug. Vagy te képmutató. Lehet, hogy úgy szólít meg, ami éppen abban a helyzetben, élethelyzetben engem jellemez. Te az a magabiztos. Te az az önelégült. Te az a gőgös vagy önfejű. Így szólítja meg az ember az Isten. Oda szólítja meg egy Mózes. És az a jó, és az a csodálatos ebben, hogy amikor az Isten megszólítja az embert, akkor alapvetően már egy önvizsgálaton esik keresztül az ember, már akkor látja önmagát, hogy kicsoda, de olyan jó, hogy Hóreb hegyénél van Mózes, mert az Isten is kijelenti magát neki. Hát amikor megszólítja az Isten az embert, akkor abban a pillanatban az Isten kijelenti magát. És ez a csoda, mert egyébként az ember abban az önvizsgálatában, abban az önismeretében összeroppanna, és azt mondja, hogy semmi értelme az életemnek. És nincs kapaszkodó, és ezért szomorú hallani, hogy Enikő is bizonyságot tett erről az ember, hogy eljutott az élete oda valahová, ahol volt egy nagy kérdés, volt egy kapaszkodó, amiben kapaszkodott, és egyszer csak azt vette észre, hogy ebben nem lehet kapaszkodni, mert a kezemben van a fogantyú, ez nem rögzül semmire sem. Sokszor így van az ember, mikor egy barátban, vagy Máté tett bizonyságban, hogy barátokba kapaszkodunk, és a baráti fogantyú elszakad, nem tart semmit sem. Olyan lehet egy párkapcsolat, amikor azt gondolom, hogy majd az én feleségem, férjem, vagy az én barátnőm, majd az kihoz ebből a nehéz helyzetből, és majd, hogyha én nehéz helyzetben leszek, akkor majd belé kapaszkodhatok, és egyszer csak azon veszi az észre magát az ember, hogy elhagyta a párja, elhagyta a barátja, és ott van a kapaszkodó kezébe, de az nem rögzül semmiért sem, és akkor kétségbeesésében azt mondja, hogy nincs értelme az egésznek. Az Isten szeretne mindannyiunkat megszólítani és megkérdezni, hogy mi van a te kezedben, mibe kapaszkodsz te, mi a te fogóckodód. Az Isten szeretné bemutatni önmagát, én vagyok. És olyan jó ezt olvasni, én vagyok. Én vagyok az a mindenható, az az örökkévaló is. Megint eszembe jut az a múlt heti beszélgetésünk, amikor valaki régi barátomnak meséltünk arról, hogy mi a mi hitünk, és ki a mi hitünknek az alapja. És próbált úgy észre fölfogni, hogy Isten országa, maga az Isten, ki az, meg hol van, meg mit csinál, meg mi az ő országa. Olyan jó volt neki is elmondani, meg megértetni vele, hogy nem tud az Istent megfogni kézzel, nem érted meg az Istent a te agyaddal. Az Isten kijelentheti magát a szívedben. És amikor kijelenti magát a szívedben, akkor rádöbbensz, hogy jé, valóban az az Isten, akit én nem tudok fölfogni, nem tudok megfogni, akivel nem packázhatok, akivel nem játszhatok, nem játékszerem, nem haverom, nem veregethetem meg a vállat, hogy na Isten, akkor majd gyere velem erre az úton, mert én arra akarok menni, vagy elkezdek vele vitatkozni, hogy gondolod te azt, hogy hanem az ember tisztán vele, hogy ő a hatalmas Isten, a megfoghatatlan. Az az Isten, aki ezt az egész világot megteremtette. Azt a világot, amit mi föl se tudunk fogni, mérni,
világ legnagyobb tudósai sem tudják fölfogni a teremtett világnak a méretét, hosszát, magasságát, mélységét, nem értik meg. Persze sok mindent megértenek, többet, mint én, vagy többet, mint mi, de nem látják az egészet valójában. És az Isten itt a Hórebnél, a égő csirkebogorban kijelenti magát Mózesnek, megmutatja, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Én vagyok a vagyok, aki a világ teremtése előtt voltam, most is vagyok, meg egyébként a világ befejezése után is leszek. Tehát én vagyok az az örökké lévő, örökké való Isten, aki ezt a világot és téged is teremtettelek. És most én szeretnék beszélni veled. Jó látni a bizonyságtételekben, hogy emberek arról számolnak be, amit az Isten velük cselekedett. Nagyon nem szeretem azokat a bizonyságtételeket, amelyek alapvetően ki szeretnének oktatni bennünket. Valakinek a tanítását, valakinek a megtapasztalását elveszi valaki, és azt úgy adja tovább, mint hogy azt alapvetően megértette. Mert a bizonyságtétel az nem arról szól, hogy én valakinek az elbeszélését átveszem, és azt továbbadom. Az nem bizonyságtétel. Az valakinek a hírét átvett híradás. A bizonyságtétel az az, hogy én ezt tapasztaltam az Úrral. Az Isten belépett az életemben, az Isten ezt tette az én életemben, az Isten így fordította meg a gondolkodásomat, így tett helyre, így adott önvizsgálatot, így adott világos látást. Tehát alapvetően saját megtapasztalásáról meggyőződésről beszélhet az ember. És valóban, hogyha az Isten maga elé állít, akkor az olyan megtapasztalás, amiről beszélni kell az embernek. Mózes is megtapasztalta ezt. Szent ez a hely. Itt le kell venni a sarut. Le kell venni a cipőt, persze lelki értelemben. Nekünk most. Le kell venni a sarut. Ki kell mutatni, hogy egyébként én nem vagyok itt senki. Én úgy, hogy jöttem ebben a világon mezítelenül, semmim sincs és senkim sincs. Te tudod, Uram, az én életemet meggazdagítani. Te tudsz engem felruházni. 80-as évek elején sok keresztény könyv érkezett be Magyarországra, Hollandiából, ilyen kézközi terjesztéssel, tehát úgy hozták át a határon, hogy a határőrök azt nem tudták elvámolni. És akkor kaptuk ezeket a könyveket és olvasgattuk. Egyik könyvélményem itt van előttem, amíg a megtérésünk után valaki a könyvében azt fejtegette, hogy a Bibliának a csodái azok alapvetően megmagyarázhatók természettudományos alapokon is. És például mondta, hogy az égő csipkebokor, az egy olyan bokorfajta ott azon a területen, ott a Hóreb hegye környékén, aminek olyan illóolajai vannak, hogy amikor a nap úgy süt, olyan melegen süt, akkor az illóolajok akkor föllobbannak, de csak az illóolaj ég el, mert hogy a gyulladási hőmérséklete nagyon alacsony, és ezért nem ég el a csipkebokor. És tehát akkor a Szentírás az igazat mond, mert hogy hát van ilyen, hogy ég a csipkebokor, de nem ég el. És aztán mondták a mannára is, hogy a manna is micsoda, meg hogyan lehet átmenni a Vörös-tengeren bizonyos időszakban, úgyhogy az ember száraz lábbal kell át. És én mondtam, hogy nekem erre nincs szüksége, nekem ez nem kell. Miért mondjátok ezt? Lehet, hogy van olyan bokor, ami egyébként illóolajat enged ki magába, és alkalmasint földulat, de nem ég el. Itt most nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az Isten megjelent egy csodával, ami oda hívta Mózest az Isten elébe. És akkor ott megjelent az Isten, és elmondta, ne vedd el tőlem ezt a csodát. Mondta én ennek az írónak, persze, hát nem tudom, ki volt ő. El is felejtettem, hogy ki írta, de tudom, hogy egy ilyen könyv akkor megjelent, és engem akkor szomorúsággal töltött, hogy nekem nem kell racionális magyarázat arra, ami egyébként a Bibliában isteni csodaként van leírva. Mert én nem akarok természettudományos magyarázatot erre, amit az Isten egyébként megcselekszik. Akár ma is. Nem kell magyarázat arra, hogy miért történnek. Hadd tudjuk elfogadni, mint Isten ajándékát, mint az Isten cselekedetét. Tehát a Biblia hiteles, független attól, hogy természettudományosan magyarázható-e a benne lévő csoda, vagy nem. Tehát engedd, hogy az Isten téged is azokon az eseményeken keresztül, amelyek történnek az életedben, magához odahívhasson. Lehet, hogy ez egy égő csipkebokor lesz, lehet, hogy egy öngyilkos barát lesz, lehet, hogy egy megtapasztalt fájdalom, szenvedés, lehet, hogy egy nagy öröm, amit nem tudsz feldolgozni, ami oda vonz Isten jelenlétéhez, és az Isten neveden tud szólítani. Gyere ide hozzám, és én vagyok a vagyok, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Isten. Engedd, hogy bemutatkozzon az Isten, és valóban, ahogy a oltár előtti igében is hallottuk, hogy világosságot láthassunk ő által. Hogy azok, amik megírattak a Szentírás, azok az okulásunkra megíratott gondolatok legyenek, és világosságot tapasztalhassunk az ő világosságában. A tekintetben, hogy ki vagyok én elsősorban. És aztán a tekintetben, hogy az Isten mire hív el engem, és mire küld el engem. Mert ebben az igében, ennek az igének a közepe nem más, mint az, hogy az Istennek terve volt ezzel az emberrel, Mózessel. Ezt az embert el akarta hívni. Ezt az embert el akarta küldeni az ő szolgálatában. És mindaz, ami előtte történt, az azért történt, hogy Mózes ezt a küldetését, ezt az elhívását fogadja, és ezt a küldetését vegye. Ha nem történtek volna meg ezek az események, akkor Mózes nem mehetett volna, nem tudta volna az Isten rávenni, hogy elmenjen. Ezért kellett az, hogy ott legyen a csoda, a csipkebokor, égő csipkebokor csodája, amelyben meghallotta az Isten hangját. Volt-e a te életedben olyan csoda, amikor oda kellett állnál az Isten szín elé, és meghallhattad a hangját? És meghallhattad-e azt a hangot, amikor azt mondta, hogy én most odahívlak magamhoz? És meghallhattad-e azt a hangot, hogy én most elküldelek téged valahová? De nagyon sokan, akik hitre jutnak, megtérnek, hallják a hívást, de nem hallják a küldést. És ott a maguk levében főnek, és emészti őket az a bizonytalanság, hogy most én megtértem, vagy nem tértem, hogy most akkor kicsoda az Isten, meg ki vagyok én, mert hát alapvetően az Isten elhívta, de már a küldést nem hallotta meg az ember, amely egyébként szépen próbálná a hitét. Kedves Ábra jelent meg az interneten, a Facebookon, mert sok szemét mellett egyébként jó dolgok is vannak. Ott egy csavar meg egy szeg beszélget egymással, és a szeg már éppen be van verve félig a fába, és ott van egy kalapács, és akkor kérdezi a csavar a szeget, hogy hát akkor mi van, hát téged mindig büfölnek itt felülről, hát miért jó ez neked? És akkor azt mondja, hogy minden ilyen, mert a kalapács az egy próba. Minden egy próba, ami engem fejen csap, az bele mélyít engem az Istennel való hitbe. Hát alapvetően, hogyha az ember nem fogadja az Istennek a küldést, és nem engedi, hogy ezek a próbák, ezek oda szorítsák Isten közelébe, és ne mélyedjen még inkább bele az Istenben való hitbe, a benne való bizonyságba, akkor alapvetően hiába való lesz az élete. Alapvetően megint kapaszkodó nélkül marad. Tehát ennek a igének a legfontosabb üzenete az, hogy az Isten szeretne téged megszólítani, szeretne téged elhívni, szeretne téged elküldeni az ő szolgálatában. Mózesnek a története erre példa. Persze tudjuk, hogy a felolvasott ige szakaszunk után még Mózes sokszor okvetetlenkedik, sokszor próbálja elmondani, hogy miért nem ő az, akit el kell küldenie. Magam is sokszor megtapasztaltam ezt a saját életemben is, hogy amikor küldött az Isten, ott volt, hogy de hát miért kéne menni? Hát jó, meg hát lehet itt is, meg hát sokféle szolgálat van, amit az Istennek végezhet az ember, de én oda akarlak küldeni. És az ember hozza az indokokat, és olyan jól látja ebben a történetben, hogy Isten mindig megválaszol, és mindig olyat válaszol, ami Mózesnek akkor ott elégtételt ad. És annak ellenére, hogy nem látja magát alkalmasnak, elindul, mert tudja, hogy az Isten beszélt alkalmassá. Tehát az Úr szeretne ezen a vízkereszt utáni utolsó vasárnapon bennünket így megszólítani, hogy én ismerlek téged, tudom a te nevedet, és én a neveden hívlak azért, hogy elküldhesselek, azért, hogy feladatot adhassak, azért, hogy megtaláld a helyedet. Isten Mózes adta nékünk most példaként. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy neked 1000 utad van, és ebből az 1000 útból sokat kipróbáltál egyikünk másikunk életén. De köszönjük, Urunk, hogy nem adtad föl, és nem adott fel még most sem. Add meg, Urunk, hogy hadd legyenek ott a szívünkön azok az emberek, akikről Enikő is beszélt, akik nem találják az életük értelmét, akik nem találják meg azt, miért is teremtette az Úr ezt a világot, és mi a helyünk ebben, és mi a elhívásunk és küldetésünk. Bárcsak sokan lehetnénk, akik megismerhetnénk téged, Urunk, és valóban az élet kenyerének, az élet beszédének tartatnánk téged, és megdicsőíthetnéd magadat egyén életünkben, meg a gyülekezeti életünkben is. Segíts bennünket, Urunk, hisz sok kísértés, meg próba közepette kell élni az életünket. Add meg, hogy az az elhívás, amely az életünkben megjelenhetett, az megerősítsen bennünket a küldetésünkre. És abban a küldetésben helyt tudjunk válni a te dicsőségedbe. Köszönjük, Urunk, hogy mennyei elhívás részesei vagyunk. Add meg, hogy mindnyájan el tudjuk azt fogadni, és megdicsülhess az életünkben. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnap szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a hétközi alkalmainkat is, hétfőn az asszonykör 17 órakor, kedden a biblióra, szintén 17 órakor, pénteken az ifjúsági óra, szintén 17 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. A fiatalokat pedig biztatjuk, hogy az ifjúsági hétvégére jelentkezzenek, és ifjúsági hétvége lesz először a 18 év alattiaknak február 6-ától kezdődően. Erre a hétvégére szeretettel biztatom a konfirmandus fiatalokat, illetve a 18 év alatti gyülekezeti tagokat, azokat, akik a közelünkben élnek, legyenek azok unokák, keresztgyerekek vagy szomszédok. Kis Máté szervezi a csapatot, és nála lehet jelentkezni erre az alkalomra. Férfi hét és női hét is lesz februárban, férfi hét kettő is. Márciusban is lesz egy harmadik férfi hét, amelyre gyülekezetünkből megyünk. A második férfi hétre én is megyek, és velem jöhetnek még néhányan, tehát akik szeretnének a február 15-től kezdődő férfi hétre jelentkezni, azok még megtehetik. Illetve márciusban Marcsek Balázs vezetésével megy a csapat, és ott még van hely a héten, tehát oda még be lehet regisztrálni. Akik szeretnének a márciusi férfi hétre jelentkezni, azok Balázsral vegyék fel a kapcsolatot, illetve ha szükséges az interneten való regisztrációhoz való segítség, akkor természetesen segítünk ebben. A női hét pedig 8-ától lesz 13-áig. Kérem az asszony testvéreket is, hogy bátran jelentkezzenek ezekre az alkalmakra. A Kis Máté szeretne még a bibliórával kapcsolatban, a bibliaóra következő időszakával kapcsolatban néhány szót szólni. Máté, gyere akkor.
Nagyon nagy áldásokat tapasztalunk meg hétről hétre a bibliaórán, és hálásak vagyunk ezért az Úrnak, és gondolkodtunk együtt, imádkoztunk azért, hogy hogyan lehetne ebben az áldásban az, hogy minél többek részesüljenek, és arra jutottunk, ez egyelőre még csak egy gondolat, és reméljük, hogy Isten áldása lesz rajta, hogy tartanánk időközönként úgynevezett kihelyezett bibliaórákat, tehát ahol van fogadókészség a gyülekezet részéről, bárkitől szívesen veszük, akkor meglátogatnánk azt a családot, és akkor ott bibliaórában együtt lennénk. Nyilván itt egyeztetnénk az időpontot, tehát hogyha a keddi időpont nem jó, akkor találnánk egy olyat. Ha valakiben van ilyen fogadókészség, akkor azt vagy Misi bácsinak, vagy nekem jelez, és akkor majd egyeztetjük az időpontot. Meglátjuk, hogy az Úr áldása lesz ez a gondolatom.
Köszönöm szépen. És Gyülekezetünkben most messziről érkezett emberek is vannak, két gyülekezetből is jöttek, az érdi evangélikus egyházközségbe is jöttek néhányan, köszönjük szeretettel őket, álljatok föl, kik jöttetek érdről. Köszönjük szépen, és az ózdi gyülekezetben is vannak itt, ugye? Álljanak fel, legyen kedvesek. Ózdi gyülekezet. Mind a két gyülekezetet, az érdit is, és az ózdit is szeretettel köszönjük innen. És jó dolog az, hogyha tudunk egymásra és tudjuk egymást imádságban hordozni. Ezért fontos az imádság lap is, ami itt van a hírlevelünk hátulján. Azok az emberek, akik ide feliratkoztak, azt kérik, hogy legyünk mellettük abban a élethelyzetben, ami most ők kerültek. És hogyha hétközben a testvérek kezébe akadnak ezek a hírlevelek, akkor elő lehet venni, és folyamatosan imádságban hordozni és kísérni ezeknek az embereknek az életét. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 388-as számú énekünk eléneklésével, az első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk azért, mert te csodálatos harmóniába teremtetted meg ezt a világot, és ezt a harmóniát mi megtapasztalhatjuk te benned. Kérünk, Urunk, áld meg bennünket, a te népedet, azokat, akik a te világosságodban már világosságot láthattak, és akiket nevükön szólíthattál meg, akiket elhívhattál és el is küldhettél a neked való szolgálatban, adnak, hogy meg tudjuk élni az egységet. Így köszönjük néked, Urunk, az érdi gyülekezetből érkezett vendégeinket is, és az ózdi gyülekezetből érkezetteket is. Te áld meg bennünket, Urunk, hogy földrajzi távolságok ellenére is lélekben tudjuk egymást hordozni, testvérként lehessünk egymás mellett. Köszönjük, Urunk, hogy sokan hajtanak fejet és térdet ezen a mai napon most e hazában. Áld meg bennünket, Urunk, az evangélikus egyházunkban. Add meg, hogy a benned való hit, a benned való reménység, a neked való szolgálat az össze tudjon húzni bennünket, és megtapasztalhassuk azt, mi a te jó tetszésed, és megtapasztalhassuk segítségedet a neked való szolgálatban is. Urunk, sok elveszett ember jött körülöttünk, szeretnénk nekik jó bizonyságot tenni, szeretnénk megmutatni az égő csipkebokrokat, ahol te jelen lehetsz, ahol veled lehet találkozni. Áld meg bennünket, Urunk, hogy egyéni életünkben, de család életünkben is, meg gyülekezet életünkben is működhessen, ez valóság lehessen. Sokak üdvére kérjük ezt, Urunk. Azok az elveszett emberek, akik nélküled élik az életüket, hadd találhatnának oda hozzád.
És így tesszük eléd, Urunk, Enikőnek a barátját is, hogy a barátjának az életét. Te láttad, Urunk, hogy miért fakadt ide. Te látod azt, hogy mi vezetett ehhez a döntéshez. Te láttad az ő szívét, és te tudod azt, hogy kik miért voltak körülötte. Add meg, hogy akik még élünk, jó bizonyság lehessen előttünk. A te mérhetetlen nagy szereteted, amivel körbeöled azokat, akiknek gyász van a szívében, és megmutatod az élet értelmét, amely belőled fakad. Te adj olyan kapaszkodókat, Urunk, amely megtartanak bennünket az életünk próbáiban, nehézségeiben. Hálás a szívem, Uram, hogy az egész teremtett világ te rólad beszél, téged dicsőít minden, ami ebben a világban van. Add, Urunk, hogy soha se nőjön föl oda az énünk, a gőgösségünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi értjük, hogy mi mitől mozog, és mi hogyan teremtetett a világban. Add meg, hogy dicsőíthessük, magasztalhassuk a te fenséges nevedet, aki kifeszítetted ezt az eget, aki megformáltad ezt a világot, benne az embert is. Add meg, hogy téged dicsőítő gyermekeiddé lehessünk, jó bizonyságtevőidként. Kérünk azokért is, Urunk, akiknek hatalmat adtál, politikai és gazdasági hatalmat arra, hogy a világot irányítsák, te térítsd őket magadhoz, Urunk, te adj világos látást számukra, hogy hogyan tudják a teremtett világot fönntartani, és hogyan tudják segíteni azt a folyamatos teremtést, amit te adsz, Urunk, ebbe a világba. Kérünk, őrizd meg bennünket kérdéseinkben, próbáinkban, nehézségeinkben, kísértéseinkben. Szeretnénk hozzád szorulni, szeretnénk tőled segítséget, támaszt kapni, szeretnénk te benned elmerülni, Urunk, azért, hogy bennünket megerősíthass, fölruházhass, hogy aztán kiküldhess a neked való szolgálatba. Így kérünk, áld meg bennünket a családjainkban, a házasságainkban, a gyerekneveléseinkben. Te áld meg bennünket akkor, amikor döntéseket hozunk, gazdasági döntéseket, akkor, amikor a pályánkat, az életünket igazgatjuk, hadd fakadhassanak ezekből a döntésekből áldások. És kérünk azokért, akiknek nincs bölcsességük ezekben dönteni, így légy a magukról gondoskodni nem tudókkal, te légy a hajléktalanokkal, Urunk, te elégítsd meg őket a szükségükben, bennünket pedig használj fel, Urunk, a feléjük való szolgálatba is. Áldj meg bennünket, Urunk, ennek az évnek a kezdetén, amikor várjuk ennek az évnek minden áldását, szeretnénk olyan alkalmakat rendezni, tartani, részt venni, amelyben megjelenhetsz te is. Olyan világosan láthatnánk téged, mint Mózes látott a csipkebokorban. Vezesd a gondolatunkat, Urunk, hogy olyan formátban tudjunk téged keresni és dicsőíteni, amelyek te szerinted valók. Így áld meg a bibliórai kezdeményt is, Urunk, add meg, hogyha tőled való ez, ha valóban lehessenek családi bibliórák, te nyissál meg családi otthonokat, házakat, szíveket, hogy az igéd beléphessen rajta, és áldásodat oda is eljuttathassuk. Köszönjük, Urunk, hogy te vezetsz bennünket, és megőrzöd életünket mennyei elhívásunkig, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az ő áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Lord.